Kedves hallgatom! Pál apostol figyelmezteti a hívőket. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. 1. Tesszalonikai levél, 5. rész, 6. vers. Láthatjuk, az egyház elragadtatása, az áldott remény bármikor bekövetkezhet. Ezért ne legyünk alvó keresztjének. Hallottam egy énekvezetőt egy városban, aki nagyon sok bölcs kijelentést tett. Igaza volt ezzel a mondásával. Most elénekeljük ezt az éneket, hogy az ígéretekre állunk. Nagyon sokan éneklik ma ezt, hogy az ígéretekre állunk, de csak ülnek az ígéreteken. Némelyikük lényegében alszik a párnákon a gyülekezetben korunkban. Pál azt mondja, hogy annak fényében, hogy az Úr Jézus elviszi az egyházat a világból a félelmetes nagy nyomorúság időszaka előtt, ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Az a szó, hogy józan, számos jelentést hordoz. Jelentheti azt, hogy valaki józan marad, és nem fogyaszt alkoholt, de van másfajta megittasodás is azon kívül, amit a szeszes ital vagy a kábítószerek okoznak. Sokan megrészegednek a hatalomtól, a pénzkereséstől, a világ élvezeteitől. Isten gyermekének józannak és ébernek kell lennie. Miért? Mert ezek a félelmetes események következnek be a jövőben. Azt hiszem, közel vagyunk az Úr visszatérésének idejéhez. Nem tudom természetesen, de így gondolom. Tudom, hogy elmondhatom Pállal együtt. Közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Római levél, 13. rész, 11. vers. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot, az üdvösség reménységét. 1. Tesszalonikai levél, 5. rész, 7. és 8. vers. Itt megint említi a józan kifejezést. Értsük meg, hogy feladatokat kell elvégeznünk. Vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot, az üdvösség reménységét. Ez beszél a katona kötelességéről, és felszólítja ennek végzésére. A hit és szeretet páncélja betakarja a szívet, a test fontos területét. A sisak az üdvösség reménysége. Amint ezeket mondom, az emberek, férfiak és nők kalap nélkül járnak, a legtöbben semmit sem viselnek a fejükön, de minden kereszténynek föl kell vennie sisakként az üdvösség reménységét. Hit, szeretet, remény. Ez a harmadik eset, hogy ezek a kulcsszavak megjelennek ebben a levélben. A szeretet fáradozása, a hit munkája, a reménység álhatatossága. A hit a megváltó hit, és a megváltó hit tetteket hoz létre. Calvin mondta, egyedül a hit vált meg, de a megváltó hit nem jár egyedül. A hit visszatekint a múltba, amikor elfogadtuk az Úr Jézus Krisztust. A szeretet a jelenre szól, ami a hívők kapcsolatát írja le a körülöttük levők iránt. Az üdvösség reménysége a jövőre vonatkozó áldott reménység. Most vizsgáljuk a nagy nyomorúság időszakát. Nem látom, hogy bármilyen örvendezés lehetne ebben. Mi az áldott reménységre tekintünk, ami üdvösségünk kiteljesedése. János ezt írja. Szeretteim! Most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. János 1. levele, 3. rész, 2. vers. Isten még nem mondott le rólam, ezért ne légy türelmetlen irántam. Egy asszony egy bizonyságtevésében ezt mondta. A legtöbb kereszténynek ezt kellene a hátára írnia. Ez még nem a legjobb, amit Isten kegyelme el tud végezni. Tudom, hogy ezt kellene az én hátamra is írni. Ő még nem mondott le rólam, ezért kérlek, ne türelmetlenkedj velem. Én sem türelmetlenkedem veled, mert nem gondolom, hogy rólad lemondott volna. Ma az üdvösség reménységében élünk, ami majd beteljesíti azt, amit Isten elkezdett bennünk. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Filippi levél, 1. rész, 6. vers. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által. 1. tesszalonikai levél, 5. rész, 9. vers. Isten nem haragra rendelt minket. Ennek világossá kell válnia még az amillenisták előtt is, de bizonyos okból eredően eltévesztik a lényeget. Isten nem a harag napjára, nem a nagy nyomorúságra rendelt minket. Az az ítélet ideje, és az egyház nem megy át rajta, mert Krisztus hordozta ítéletünket. Talán ezt mondod. Azt gondolja, hogy elég jó ahhoz, hogy részesedjék az elragadtatásban? Nem, én nem vagyok elég jó ahhoz, hogy üdvözüljek. De Isten megváltott engem kegyelméből, és amikor eljön és elviszi egyházát a világból, én is elmegyek a szuperszentekkel együtt, Isten kegyelme által, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által. Isten nem haragra rendelt minket, és nem a nagy nyomorúságra, hanem az Úr Jézus Krisztus által hozott üdvösségre. Aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt legyünk. 1. tesszalonikai levél, 5. rész, 10. vers. Akár meghalunk, akár élünk az ő eljövetelekor, mégis vele együtt leszünk. Az egyház nagy része már elment a halál kapuján át. Milyen felvonulás lesz egy napon, kezdve Istvánnal és az apostolokkal, a mártírokkal és mindazokkal, akik elaludtak Jézusban, végig az évszázadokon át, és amikor azok, akik még élnek, az ő eljövetelekor, és ha mi is élünk, vonulunk a felvonulás legvégén. Hála legyen Istennek, ott leszünk Isten kegyelme által. Mit érnek neked ezek a csodálatos igazságok? A következő vers elmondja ezt is. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Milyen vigasztalás mindez a hívőknek. Most érkezünk a keresztényeknek szóló 22 parancsolat sorozatához. Ezek a hívőknek szólnak, nem csak közülük 10, hanem mind a 22. Addig az ideig, hogy üdvösséget nyerünk, Isten a kereszthez köt minket. Vagyis Isten nem kér tőlünk semmit, csak ezt kérdezi. Mit cselekszel fiammal, aki meghalt érted? Miután elfogadtuk Jézus Krisztust, mint megváltónkat, Isten beszél velünk az életünkről. Isten gyermeke nincs a 10 parancsolat alatt, amit követnie kell, mert jóval fölötte áll annak. Sokkal magasabb síkon kell élnünk, amint majd látjuk a most következő szakaszban levő parancsolatokat. Ezek gyakorlatias parancsolatok, érintkeznek velünk az élet ügyes-bajos dolgaiban. Csodálatos, dicsőséges, hogy várhatjuk Krisztus eljövetelét, de nagyon fontos az is, hogy megmaradjon kapcsolatunk a mindennapi élettel az otthonban, az irodában, az iskolában, és ahol csak járunk, kelünk e földi élet zűrzavaraiban. Az Úr Jézus mondta, ha szerettek engem, megtartjátok parancsolataimat. Vannak keresztények, akik sohasem hallgatnak parancsolataira. Itt van ezek közül 22. Ezek olyanok, mint katonai parancsok, rövidek és tömörek. Ezeket úgy kiáltja felénk, mint a szakaszvezető valamikor, amikor katonák voltunk. Azt hallottuk az imént, hogy legyünk józanok, és vegyük fel a katonai egyenruhát. Most már parancsokat kapunk, és úgy tűnik, hogy ezeket csoportosítva kapjuk, vagyis egyik a másikkal kapcsolódik össze. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. 1. tesszalonikai levél, 5. rész, 11. vers. Az első parancsolat az, hogy vigasztaljátok egymást. ami azt jelenti, hogy bátorítsuk egymást a hitben. A második parancsolat így szól. Építse egyik a másikat. A tesszalonikai hívők már megtették ezt. Pál azt mondja, hogy építsék egymást. Nekünk együttműködő csapattá kell válnunk, és építenünk kell egymást Isten igéje által. Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással békességben. 1. Tesszalonikai levél, 5. rész, 12. és 13. vers. Itt van három újabb parancsolat, ami egymáshoz tartozónak tűnik. Értsük meg azokat, akik tanítják Isten igéjét. Meg kell őket becsülnünk. Amikor Pál ezt írta, akkor a helyi tesszalonikai helyzetről beszélt. Alig egy hónapig volt velük. Megnyerte őket Krisztusnak és oktatta őket. A gyülekezet elindult szinte a semmiből. Nem volt azelőtt ott egyetlen hívő sem, és ő mutatta be nekik az evangéliumot. Apostolok cselekedetei, 17. rész, 2. és 3. vers. Minden tesszalonikai hívő megismerte Krisztust körülbelül ugyanabban az időben. Köztük egyesek megkapták a tanítás ajándékát. Egyesek kapták a prédikálás, mások a segítés ajándékát. Minden hívő kap ajándékot, amikor megváltást nyer, és ezt az ajándékot gyakorolniuk kell a hívők testében, hogy felépítsék a hívők közösségét. De az az érzésem, hogy egyesekben ez a gondolat uralkodhatott el a tesszalonikai hívők között. XY és én ugyanabban az időben nyertünk megváltást, és ismertem őt már azelőtt is, hogy hívő lett volna. Honnan veszi azt az elképzelést, hogy taníthat engem? Pál megmondja nekik, hogy bizonyos férfiak és nők kaptak vezetési ajándékokat, és tisztelnünk kell őket. Tőlük kell várnunk a figyelmeztetést. Ma még mindig van problémánk azért, hogy olyan kevesen figyelnek föl a gyülekezetben azokra a tanítókra, akiket Isten adott nekik. Az emberek azt mondják, hogy hiszik, hogy a Biblia Isten igéje, és hiszik, hogy annak minden szava igaz. Aztán miért nem engedelmeskednek neki? Miért nem hallgatnak, amikor tanítják őket? Egy ember mondta nekem nagyon őszintén, hiszem a Bibliát az első borítójától a hátsó borítójáig, de tudatlan vagyok a két borító közti tartalom felől. Ez a helyzet tarthatatlan. Azt hiszem, ha az emberek tudnák, hogy mi van a két fedél között, akkor hinnének benne. De képmutató álláspont azt mondani, hogy hisz valaki benne, és aztán nem tudja, hogy a Biblia mit mond. Aki azt állítja, hogy hisz a Bibliában, mint Isten igéjében, annak kötelessége megismerni, hogy mit mond. Ezért akik prédikálják és oktatják Isten igéjét, azokra föl kell figyelniük a hívőknek. A negyedik parancsolat az, hogy munkájukért nagyon becsüljétek őket. Mindig értékeltem azokat, akik szeretik Isten igéjét, mert rájöttem, hogy ők az én barátaimmá lettek. Azt különösen értékeltem rádiós szolgálatommal kapcsolatban, hogy milyen sok barátot adott Isten annak révén az egész országban. Sokan közülük írták, hogy az otthonuk nyitva áll előttem, természetesen nem fogadhatok el minden meghívást, de amikor a városukban vagyok, akkor kedvesek irántam. Kifejezik szeretetüket. Amikor bemutatják, hogy szeretnek engem, pedig engem nehéz szeretni, akkor ezzel azt jelentik ki, hogy tisztelik Isten igéjét, mivel én Isten igéjét oktatom. Aztán jön az 5. parancsolat. Éljetek egymással békességben. Ezek együttesen egy csomagba tartoznak. Nem lehet mindenki gyülekezetvezető. Nem lehet mindenki valamilyen szervezet vezetője. Lenniük kell bizonyos tekintélyt hordozó személyeknek. Azt hiszem, az egyik nagy probléma sok gyülekezetben az, hogy túl sok szakács elsózza a levest. Valakinek vezetőnek kell lennie, akit követnek. ezzel a szervezéssel békességben élhetnek. De amikor mindenki a maga dallamát próbálja játszani, akkor nincs harmónia és nincs békesség a gyülekezetben. Itt van a hatodik parancsolat. Kérünk titeket, testvéreink, incsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. 1. Tesszalonikai levél, 5. rész, 14. vers. Incsétek a tétlenkedőket. Ez természetesen követi az 5. parancsolatot. Éljetek egymással békességben. A tétlenkedők azok, akik nincsenek összhangban másokkal. Az az érzésem, hogy ezek elkülönültek. Szeretik a maguk útját járni inkább, mint támogatni Isten munkáját. Ezeket inteni kell. Biztassátok a bátortalanokat. Mi a jelentése annak, hogy bátortalan? Jobb szó lenne talán a félénk szívű. Nem értelmi problémával küzdőkre utal. Olyan emberek ezek, akik félnek elindulni Istenért, és őket bátorítani kell. Sok keresztény van ma, akinek szüksége van valakire, aki körülöleli és ezt mondja. Testvér, el tudod végezni. Melletted állok és imádkozom érted. Milyen vigasztalás és bátorítás ez a félénk szívűnek, a bátortalannak, és olykor mindnyájan elkeseredünk és elcsüggedünk. Karoljátok fel az erőtleneket. Ez a 8. parancsolat. Vannak hitükben gyengék. Nem képesek lépéseket tenni, mert kisbabák. Nem tudnak együtt menetelni a többiekkel, ezért segíteni kell őket. Emeljük fel és hordozzuk őket magunkkal. Legyetek türelmesek mindenkihez. Ez azt jelenti, hogy ne veszítsük el a türelmünket. Ez annyira nehéz. Az üzleti életben vagy emberekkel való kapcsolatunkban találkozunk istentelen, trágár, indulatos, megtéretlen emberekkel, akik határozottan próbálnak visszaélni türelmünkkel valamilyen módon, és nagyon nehéz velük úgy bánni, hogy ne veszítsük el türelmünket. De Isten azt parancsolta, hogy legyünk türelmesek mindenki iránt. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt és mindenki iránt. 1. Tesszalonikai levél, 5. rész, 15. vers. Itt van a 10. parancsolat. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen rosszal a rosszért. Más szóval ne harcoljatok egymással. A 11. az, hogy törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt és mindenki iránt. 3 életfilozófia vagy viselkedési mérték létezik. A pogányvilág azt a filozófiát követi, ami gonosz cselekszik a jó ellenére. Más szóval, megfizetnek a másiknak, mielőtt az fizetne nekik. Bármilyen módszert alkalmaznak. Talán jól bánnak veled, de ha hasznot húzhatnak a másikból, akkor megteszik. Ez a pogány és bálványimádó filozófia. Aztán van az úgynevezett kifinomult, kulturált és tanult világ mértéke. Ez az, hogy cselekedj jót azokkal, akik neked is jót tesznek. A politikai pártok országunkban ezen az alapelven működnek. Ha valaki segít egy másikat, hogy bejusson valamilyen politikai tisztségbe, a politikus viszonozza ezt azzal, hogy munkahelyet vagy tisztséget ajánl fel segítőjének. Az ember törődik a sajátjaival. Ez az úgynevezett civilizált világ filozófiája. Jézus mondta, és ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. Lukács evangéliuma, 6. rész, 33. vers. A kereszténynek más mértéket kell követnie. Nekünk jót kell tennünk azokkal, akik ártanak. Ez ellentétes a testies emberrel. Mihelyt valaki megüt minket, természetes módon vissza akarunk ütni. Ez az a filozófia, amiről Pál itt beszél. Senki ne fizessen rosszal a rosszért. Még azoknak sem, akik bántanak minket. Most jön a 12. parancsolat. Mindenkor örüljetek. 1. Tesszalonikai levél, 5. rész, 16. vers. Azt hiszem, a következő 3 parancsolat együvé tartozik. Örüljetek! Ez nem azt jelenti, hogy boldogok legyünk. Ez nem a boldogság órája, amikor a boldogságról beszélünk. Ez az Úrban való öröm, ahogy Pál írta a Filippieknek. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Filippi levél, 4. rész, 4. vers. Milyen különös parancsolat. Isten gyermekének nincs joga a keserűségre. Isten gyermekének nincs joga arra, hogy kiállhatatlan legyen. Ha Isten gyermeke vagy, akkor mindig örvendezel. Ha nem tudsz örülni, akkor kezd olvasni Isten igéjét, és kérni Istent, hogy adjon örömet a szívedbe. Ő megteszi. Szüntelen imádkozzatok. 1. Tesszalonikai levél, 5. rész, 17. vers. Ez az imádság magatartása. Nem gondolom, hogy az embernek egész napon át térden állva kell imádkoznia, de ez magában foglalja a rendszeres imádságot és az állandósult ima lelkületet. Imádkozzunk! Hálát adok neked, Atyám, hogy te hallasz engem, amikor imádkozom, sőt állandóan arra biztatsz, hogy szüntelen imádkozzam. Kérlek, fogadj el engem az Úr Jézus Krisztus által, és add, hogy az ő nevében tárjam eléd hálámat, bűnbánatomat és kéréseimet. Ámen.